www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon. Kossuth Rádió Székesfehérváron, FM 92,3. Kedves hallgatóink! Most a Hely korábbi adását hallgathatják meg újra. További jó rádiózást kívánunk! A Hely. A műsorvezető Bak Anita.
Mázolómester építette, kinek királyi volt fantáziájas pénze. Kacsalábon forgó aranypalotának akarta, s ezért tarkára festette színekkel. Fapárkányai tele cirádákkal ragyogtak. Egy nagy tornya is van, s mellette sok apró. Délnek zömök oszlopos, üveges lodzsa, nyugatnak festett üvegű veranda, kápolna-szerű terasz a nagyházfa alatt. Fából faragott kariatidok stukkóval borítottak, tele színekkel minden bejárón. A kertben festett lugas, karcsú oszlopok tartják, és oszlopok, kariatidok, párkányok és cirádák mindenfelől. Keletnek pedig a kis parkra a hálószobák ablakai néznek.
Eddősöni Házam című verséből hallottak részletet. Zsírosné Halász Mónika történész, muzeológus szavalta. Ő az 1990 óta múzeumként és kiállítótérként működő Eddősöni Ház egyik munkatársa. Ádám Ferenc gyűjteményvezetővel, történész, muzeológussal vezetnek körbe minket.
Jó napot kívánok! Szeretettel üdvözlöm önöket itt.
Hol is vagyunk most a területen belül, mert hát ez egy csodálatos villa, hadd mondjam ezt, szerintem szépen őrzik, és jó ide jönni, hatalmas a kertje, éppen virágzik minden, ami virágozhat itt a késő tavaszi időszakban.
Most Rákoshegyen vagyunk, korábban ez Rákoskeresztúr nyaralótelep névre hallgatott, és ez a villa is egy gyönyörű szép nyaraló volt.
Nyaralóként épült, és nem a költőnő, írónő volt az első lakója.
Nem, ezt egy jeles mesterember építette, úgy hívták, hogy Drobnich György. Ő volt a magyar díszítőfestő ipartestületnek az elnöke. Több kiállításon is bemutatkozott, például a Városligetben, többek között a Millenniumi kiállításon is volt önálló pavilonjuk. Ő építette magának és a családjának nyaralónak. Egyébként Pesten lakott.
A kerületnek ez egy jellemző története, hogy ide tulajdonképp nyaralni térnek nagyon sokan ki Budapestről, amennyiben ez az igekötőit egyáltalán megengedhető, de hát ez a jellemző pont a város résztörténetének fejlődésében, hogy áramlanak ide a budapesti réteg képviselői.
Igen, nem csak a tehetősebb réteg képviselői, Rákosliget például a munkás otthontelepnek épült, de ez a Rákoskeresztúr nyaralótelep, a mai Rákoshegy, ez valóban nyaralótelepnek épült, azért, mert nagyon könnyű volt a bejutás a városba, ugyanis itt vasútvonalak voltak, és könnyen ki lehetett ide jutni.
Identitás kérdésben érzik ennek még nyomát, vagy ez már csak egy nagyon régi történet?
Ez a nyaralótelep dolog, ez már egy nagyon régi történet. Itt a 10-es évektől kezdődően már kiköltöztek az emberek, viszont a településkép azért, magunk mögé nézünk ide az Erdősreni házra, ez bizony őrzi a nyaralótelepi hangulatot.
Nekem kedves ez a hangulat, az én szememnek, az én pihenni vágyó lelkemnek. Nem lehet rossz ide járni dolgozni sem.
Abszolút, nagyon jó ide járni dolgozni, valójában élvezi az ember, és nem csak az épületet, hanem a környezetet is. Bár régen sokkal nagyobb volt a parkja az Erdősreni háznak, de most is gyönyörű. Még azt is elárulom, hogy korábban írtam egy cikket a madárvilágáról is az Erdősreni háznak. Ma reggel is madárdalos reggelre, munkanapra jöttem be ide.
És milyen csend van? Persze fúj a szél, de leginkább csak a madarakat meg a levelek susogását lehet hallani, miközben egy nap közepén állunk itt, valaki biciklivel megy az úton, 1990 óta múzeum, több gyűjteményt mentettek ide. Jó igaz, amit most mondok?
Tulajdonképpen igen. Ugyanis nem ez az első múzeális intézménye a kerületnek. Itt most a szép idillikus városrészekről beszéltünk, de van itt a központban egy lakótelep, Rákoskeresztúr lakótelep. Szintén egy ilyen idillikus, inkább parasztfalu volt, több nemzetiségű. No, ott vettek meg egy parasztházat 1970-ben, és rendeztek be egy néprajzi emlékházat. De ugye lakótelep 78-ban már le is kellett bontani.
Maga a ház semmisült meg, a parasztház.
Maga a ház megsemmisült, a parasztház, viszont a teljes berendezése, az összegyűjtött anyag, a ruhák, főleg a néprajzi gyűjteményre gondolok, azok megmaradtak. Úgyhogy 90-ben, mikor megnyílhatott ez a ház, itt már helyet találtak maguknak azok a műtárgyak is.
Hátrahagyjuk akkor a virágzó, de igen szeles kertet, Mónika megy elől, és közben persze én nem tudom nem elképzelni, hogy maga az írónő, költőnő hogy élhetett itt, vagy hogy élt vajon itt, erről is fogunk beszélni, nem is keveset. Ez a Villa költőnőről, az írónőről ismerős, vagy a helyiek inkább tényleg helytörténeti gyűjteményként tartják számon, találkozó helyként, kiállító helyként?
Mind a kettő, de én úgy érzem, hogy az utóbbi időben elsősorban inkább találkozó helyként, kiállító helyként tekintettek erre a helyre.
Kezdjük el akkor bejárni ezt a hatalmas házat.
Csabát először az Árpád korban egy 1067-ben keletkezett oklevélben említik.
Szanyi Dezső történész segítségével készültek azok a videók, amelyeket a helytörténeti gyűjtemény elején láthatunk. Ádám Ferenc gyűjteményvezető történész és múzeológus munkáját dicséri ez a négy videó. Tehát akkor az az elképzelés, hogy itt a szoba tetején tulajdonképpen halad az a vonat, amellyel bárki Budapestről ma is megközelítheti ezeket az egykor volt és ma is létező település részeket. Ugyanazt jól megtanultuk, és elég hamar, hogy ember legyen a talpán, aki követni tudja, hogy melyik terület, mikor, hova tartozott, mi volt a neve, mely templom áll és nem áll, mely villa került lebontásra. Szóval itt aztán, ha valaki alaposan szeretne tanulni, akkor annak időt kell arra szánni, hogy ezeket áttekintse. Rákos Csabán jártunk eddig, a vonat megállna még Rákosligeten, Rákoskeresztúron, Rákoshegyen. Ma milyen megállók vannak, ha vonattal indulunk? Ez a négy mind megvan?
Újabb megállók is vannak. Rákos Csaba új telep, Rákoskert, bár a Rákoskeresztúri az megszűnt. A helyett van most az Akadémia telep megálló.
No hát itt aztán az anyag az nagyon gazdag. Egyrészt videóban, másrészt leírásban, hát harmadrészt pedig látom, hogy tele vannak régi-régi dokumentumokkal, bibliákkal, könyvekkel, ha jól látom, egykori pecsétekkel, és hát ne felejtsük megemlíteni, hogy a tér közepén áll egy elágazást jelző tábla, ahol tulajdonképp kiválaszthatjuk, hogy a négy irányból merre szeretnénk haladni. A következő szoba, hát ez egy egykori parasztház. Gyönyörűen rendezték be a termet itt is.
Ez egy nagy kihívás volt, ugyanis az elején említettem ezt a néprajzi emlékházat, amit Rákoskeresztúron megvettek, egy 1848-ba épült parasztházat, és berendezték a nemzetiségeknek megfelelően. Volt benne egy tót konyha, mert a helyi szlovákok is tótoknak nevezik önmagukat, és volt benne egy német szoba. Illetőleg volt egy kamra része, ami vegyesen magyar és nemzetiségi berendezéssel volt látható. Amikor lehetőségem volt arra, hogy itt ezt a kiállítást megrendezzem, akkor hozzá tudtam nyúlni ezekhez a műtárgyakhoz, és hát ez pedig egy hajnali gondolat volt, hogy ide ebbe a 5x4-es szobába beépítem a Tóth konyhát és a német szobát.
Úgyhogy magát a házat is illusztrálják, van itt egy szép gerenda náttetővel, ebbe kapaszkodik most éppen a gyűjteményvezető, magasra kell nyúlni ahhoz, hogy ezt meg tudja tenni. Fönt egy szekér, még azt is Látom, hogy a szekér maga Nagy Ágnes és Tarnóci Csaba ajándéka, szóval ezt tényleg a helyiek adták össze.
Ezt a helyiek adták össze. Itt a leltárkönyvben követhető is, hogy kik adták össze ezeket, főleg a 70-es évek elején, de amikor én ezt a kiállítást kitaláltam, akkor még nem volt szekér, hanem hirdetést adtam föl, hogy szeretnék egy szekeret is gyűjteni. Egyébként megvan az oka neki, a kollégáim, ha jönnek, azt mondják, hogy biztos azért tetted oda, mert máshol nem férte. Hát nem az. Azért, hanem azért, mert számtalanszor előfordult, hogy a legények, ha összetűztek a gazdával, ha valami gond volt, szétszették a szekeret és a padláson összeállították.
Hogy kiszúrjanak vele? Legények virtusáról árulkodik. Igen. Tehát ez a padlásra föltolt szekér. Ez az a perspektíva, amit múzeumokban sosem szoktunk látni, mert vagy oldalról, vagy fölülről látjuk maximum a szekereket. Csodálatos szerkezet.
Új Néprajzi Múzeumban ugyanígy állították ki. Még azt is elképzelhetőnek tartom, hogy innen vették a
példát. Tanulnak egymástól, persze. Igen. Van még egy harmadik tér itt a földszinten, abba az irányba követem Ferencet. Hát és kiértünk a természetbe.
Merzse Mocsár dioráma kiállítás. Ezt a kiállítást muzeális intézmény megnyitásakor építették, tehát 1990-es, de olyan gyönyörű és annyira hatásos, hogy igazából nem nyúltunk hozzá. A háttérben Murai Róbert festménye látható a Merzse Mocsáról, ahol elkezdődik tavasszal, és a hosszú festmény később átmegy nyárba, őszbe, télbe a háttér, és előtte pedig a különböző madaraknak, állatoknak a preparátumai. Csak annyit nyúltunk hozzá, hogy egy pályázat segítségével meg is szólaltatjuk ezeket a madarakat évszakonként egy-egy napot.
A mocsárvilág lakója a réti cankú is. Ádám Ferenc gyűjteményvezető, történész, muzeológus vezet minket a helytörténeti részben, de nem tudom megállni, hogy ne kérdezzem Zsírosné Halász Mónikát, történész, muzeológust arról, hogy ez a tér, ahol berendezték a Merzse Mocsáról szóló részt, ez az egykori épületben Erdős Öröné költőnő, írónő itt léte alatt olyan milyen funkciót kaphatott?
Igen, ez volt a konyha, és erről vannak is visszaemlékezéseink, tehát konkrétan olyanok, akik itt laktak, mint cselédek, vagy pedig sokat jártak erre felé. Az ő visszaemlékezéseikből tudjuk, hogy ez egy konyha volt.
És hát persze akkor értjük, nem egyedül vitte azt a konyhát, hát ekkora házat vinni, meg hát persze amellett a szellemi munka mellett, amit ő nap mint nap végzett, azt el is képzelhetjük, hogy ezt ő nem tudta egyedül menedzselni.
Komplett háztartással érkezett. Ugye ez azért is érdekes, mert 1927-ben, amikor ő megvette ezt a villát és ide költözött, akkor tényleg nem egyedül jött, sokan jöttek, és amellett, hogy a saját bevételeiből tudta ezt megvenni, mint nőíró, amellett nem csak a villát vette meg, hanem még személyzete is volt. Tehát, hogy ezt ugye mind fönn kellett tartani, illetve egyébként az ő férje, a Löffler Artúr, a második férje volt egyébként. Ő nagyon sokat segített neki a háztartás vezetésében egyébként. Nekünk vannak is itteni kézirataink, amikben az Erdősené leírja azt, és erről elmélkedik, hogy egy nő hogyan tudja azt megoldani, hogy megfelelően legyen vezetve a háztartásra, de közben a munkáját is ellássa. Tehát ez a modern dolgozó nőnek a problematikája egy kicsit már.
Földszintet hátrahagyva kezdjük el megmászni az első emeletet. Egy csodálatos régi fallépcső kínálja magát, hogy fölfelé menjünk. Ez eredetinek tűnik. Az is bólintanak vendéglátóink. Persze szűk, úgyhogy előbb fölérünk az első emeletre, és innen fogjuk majd folytatni a beszélgetést. Hát ez egy kiállító tér, ismét csak, ha jól látom, képzőművészeti kiállítások tere. Ádám Ferenc után lépek be a térbe. Most is egy kiállításnak adnak teret. Mennyire gyakori, állandó gyűjteménye ez, időszaki kiállításoknak adnak-e teret?
Tehát 1990-től az Erdős Lenéhez egyes tereiben körülbelül havonta változó időszaki képzőművészeti kiállítások vannak, amelyet néha azért megszakít egy-egy időszaki helytörténeti vagy néprajzi kiállítás is. De amikor 25 évesek voltunk, csináltunk egy statisztikát, és már akkor majdnem 700 művész volt az, aki egyéni vagy csoportos kiállításokon kiállított az Erdős-Lenin házban. Most is meg fogjuk majd csinálni, szerintem már túlléptük a 700-at.
Ismét az a kérdésem merül föl, hogy mi történt az első emeleten, amikor ez a hely még nem múzeum és nyilvántartott kiállítótér volt, hanem egy család otthona?
Itt az emeleten volt az otthonnak az a része, ahol amik a visszavonulásnak a tereit szolgálták tulajdonképpen, tehát úgymond lakószobák vagy hálószobák voltak, illetve Erdős-Lenin-nek a dolgozó szobája is itt volt ezen az emeleten.
Tudjuk, hogy melyik?
Itt belül a téli kert mellett ezt a kis szobát gondoljuk, hogy ez lehetett a dolgozó szobája.
Milyen csodálatos téli kert, micsoda mennyezet, micsoda gerendák, a csillár, és hát egyáltalán az ablakszerkezet, a beáradó fény mennyisége, és ne felejtsük el, hogy a mesterember, aki ezt a házat építette, tervezte, milyen csodálatos nyomokat hagyott hátra. Hát szerintem az oszlopok, a belső tér díszítésére szánt oszlopok a virágmotívumokkal, azok valószínűleg az ő keze munkáját dicsérik, vagy dicsérhetik.
Nem tudjuk pontosan, de valószínűnek tartjuk mi is. Megírták szakemberek ennek a háznak a történetét, és nem merték kijelenteni egyértelműen, hogy ezt Dobnis György festette volna, de valószínű.
Feltételezett dolgozó szoba ajtajában torpantunk itt meg a téli kertben, és ha benyitunk, aha, hát ez nem egy nagy tér az eddigiekhez képest, de azt hiszem, hogy a feladatot pont ki tudta szolgálni, éppen elfér benne egy asztal, van három ablaka, három felé kapja a fényt, el tudom képzelni, hogy ide vissza tudnék vonulni.
Igen, ez egy nagyon jó kis tér lehetett a visszavonuláshoz, és hogyha megnézzük, akkor itt az ablak előtt van egy nagy hásfa. Van egy olyan szöveg, amiben azt szerepel, hogy Erdős-Lenin azt mondja, hogy a hásfának az ága behajolt az ablakon, és megérintette az ő kezét írás közben. Ezért is gondoljuk azt, hogy ez lehetett az a szoba, mert csak itt van olyan közel a hásfa. Ez egyébként Dénes Zsófia riportjában olvasható. Ő elég sokat beszélgetett Erdős-Lenivel élőben is, meg később visszaemlékezéseiben is írt róla. Viszont valóban ez a tér eléggé kicsi. Úgyhogy azok a nagy szekrények meg szőnyegek, mondjuk nem tudjuk pontosan, hogy hogy fértek be ide, de a hásfa közelsége azt igazolja, hogy ez lehetett a dolgozószoba.
Visszatérünk a gyönyörű falépcsőhöz, és a második következik. A második emeleten találunk először olyan ajtófélfát, amit én, ha fölemelem a kezemet, akkor meg tudok érinteni. Itt a terek azért most már nem olyan magasak, és ez az ajtó a legkevésbé dísztelen az épületben eddig. Ezzel dicsérni próbálom az eddig látottakat.
Igen, mert ez eredetileg padlástér volt. Tehát ez már a múzeumi funkció, akkor alakították kiállítótérnek ezt a szintet.
Igen, tehát ahol most járunk, ez a tér, ez egy emlékszoba. Tehát nem itt volt Erdős-Lenin-nek eredetileg a dolgozószobája, mint ahogy meg is beszéltük, hogy az itt nem volt lehetséges. Azt még el kell mondanunk, hogy ebben a térben igazából semmi sem eredeti, tehát sem a bútorok, sem a csillár, sem az írógép, sem a szekrény, sem semmi más, ez nem eredeti, mert hogy sajnos a második világháború után innen minden eltűnt. Ami itt volt, azt is elpusztították, széttörték, a radiátorokat is kitépték a falból, tehát ilyen szinten ugye az oroszok is egyfelől. Aztán ugye azért a helyiek is biztos részt vettek ezekben a dolgokban, mint hogy ez a rézágyvég az egyetlen eredeti tárgyunk, ami Erdős-Lenin háztartásából származik, amit ki van állítva, ez restaurálva is lett azóta. Ez innen a szomszédból érkezett meg, ezt még a gyűjteményvezető úr Ádám Ferenc vette át, még néhány évvel ezelőtt neki adták oda azzal, hogy ez innen van.
De ezt is egy szomszéd szedte össze, gyűjtötte be. Élettörténetének megértéséhez fontos kiinduló pontot tisztáznunk. Ő egy sokgyermekes, viszonylag szerényen élő felvidéki ortodox zsidó családból indul el. Nagyon hamar Győrbe költözik a család, és az ő taníttatását ott kezdik meg. Bencés szerzetesektől tanulja a klasszikus műveltséget. Nagyokat ugorjunk az élettörténetben, és jön az a bizonyos második férj, még Olaszországból, akivel megérkezik ide a mai 17. kerületbe. Vajon mennyire ismerték őt itt a helyiek? Mennyire tudtak hozzá kapcsolódni, vagy ő mennyire kapcsolódott az írás és a kötött munkarend mellett a helyiekhez, mert Gózon Gyuláról, Berki Liliről tudjuk, hogy maradtak fönt történetek, hogy ők azért jártak kocsmába, piacra, szóval úgy tartották a lakossággal a kapcsolatot.
Én azt mondanám, hogy ez kettős, tehát egyrésztről kapcsolódott is, másrésztről meg nem is. Tehát erősen ér, hogy azt mondhatjuk, hogy nem volt egy szalon lény, tehát meg egy társasági lény, ő annyira nem szerette ezt. Valamennyi társasági élete viszont azért volt. Tehát nem mondanám, hogy teljesen el volt zárkozott. Tudták ők, hogy itt lakik, főleg, hogy a Rákoshegyi vezetés nemrég csatlakoztak le ugye Rákoskeresztúrról, tehát éppen építették a helynek az identitását, meg mindenét is. Azért őt ismerték, és csillagként tekintettek rá, és büszkék voltak rá, hogy itt élt, illetve ő írt egy Subalpin nevű cikket is, Erdősöné, amiben kifejti azt ilyen lokálpatriótaként, hogy ezen a helyen milyen tiszta a levegő, és az ő mindenféle nyavajái azok itt gyógyulnak, és hogy ő mekkorákat alszik, pedig ő amúgy idegroncs volt, és ugye ő ezzel az úgynevezett neuraszténiával, ez egy fajta idegösszeomlással gyakran használták ezt a szót abban a korban, tehát hogy azzal élt évekig, és hogy ő itt ebből kigyógyult, és egyébként ő abszolút az ő saját békéjének a helyeként tekintett erre a házra, meg a kertre, meg a környékre, hogy ő majd itt találja meg az élete békét, és ő, az ő öregsége az majd itt fog zajlani, ez amúgy nem így történt.
Mert jött a második világháború, és egyszer csak számítani kezdett, hogy ő mégiscsak zsidó származású, számítani kezdett, hogy ugyan katolikus keresztlevele van, de jött a vidéki bujdosás időszaka, túlél, csak az az élet, amit ő később a napi szinten, és a hétköznapi dolgokra gondolunk, az életszínvonalra osztályrészű kap, az nem hasonlítható össze azzal, amit itt élt a család.
Zoltán Irén nevezetű olvasójának a tanyájára került Inácsra. Ő nagyon szerette Erdősönét, nem csak befogadta, hanem gondozta, etette, ott volt mellette. Erdősöné az utolsó verses kötetét, az 1945-ös Csukott kert című kötetet, azt egyébként neki ajánlja. Tulajdonképpen ezért tudott túlélni.
Rengeteg ismert fotó ábrázolja Renét fiatalként és anyaként is, tehát nem csak portrék, festmények állnak rendelkezésre, és van ez a nagyon ismert, híres, idősebb kori kép, amikor olyan ruhákban állott, amit korábban el sem tudnék képzelni róla, hogy ő ilyesmit fölvesz, nem akarom azt mondani, hogy rongyokban, de nagy a kontraszt, és van ez a kedves négylábú komondorszerű kutya, aki éppen felugrik hozzá. Ez egy nagyon ismert utolsó kép.
Igen, ez itt a kertben készült, ami a háttérben látható kis melléképület, az most irodaként funkcionál egyébként. Ennek itt több kutyája is volt, és még pávái is voltak meg galambjai is. Bizony, gyönyörű pávái voltak, és még el is nevezte a páváját, Trisztánnak hívták. Egyébként erről van egy verse.
Egy részlet állít a falon a Színház élet 1931. februárjában megjelent egyik számából, ahol egy sajátos portrét próbálnak Erdősönéről rajzolni. Ennek az idézésével búcsúzunk el a helytől. A Színház élet törvényszéket hirdet, a vádlott ez esetben Erdősöné, akit arra kérnek, hogy csak a tiszta igazat vallja meg arról, hogy például mi a neve, mondja Erdősöné, tudjuk, hogy ez egy fölvett név azért. Első megjelent kéziratának címe a Dal a rózsáról, a vers, amely a Magyar Géniuszban megjelent, és egy ponton megkérdezik, hogy mi volt a legnagyobb csalódása, az indiai utam, melyről itthon maradtam, és később mi volt a legnagyobb sikere, kérdezik egy ponton, az a bizonyos Szántára bíborosa. Ezzel az idézettel búcsúzunk el a helytől, a Rákoshegyi villától, ahol 1927 és 1944 között Erdősöné élt. A helyszínen a felvételt Dancs Zoltán készítette, a hangutó munkát Schwarz Nóra végezte, a gyártásvezetőnk Vancsok György. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldala segítségével. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztő Barta Bernadett nevében is Bakanitát hallották.
Fekete-fehér, ott ladozz el. Senki másnak rossz elhangol zongorát.